Patyi András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora és a Nemzeti Választási Bizottság elnöke az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Elnök úr, a választási szervezetek, a bizottságnak meg az irodának milyen lehetősége van a választások környékén felbukkanó, vagy utána lebukkanó politikai szervezetek szűrésében? Abból a szempontból, hogy melyik a kamu biznisz, meg melyik az igazi szívből jövő politikai kezdeményezés?
Meglehetősen korlátozottak a választási szerveknek ez irányú jogkörei. Azt nem mondom, hogy abszolút minden jogkör nélkül vagyunk, de azt rögzíthetjük, hogy sem a Nemzeti Választási Iroda, sem a helyi irodák, sem a Nemzeti Választási Bizottság és az OEVB-k nem pártrendőrségek. És nem is vagyunk egy ilyen pártcenzúra.
Tehát mi
nem
hiába vagyunk... tudjuk, hogy 4 évvel ezelőtt másik színben ugyanezzel az eredménnyel próbálkozott, meg kell neki adni az esélyt, hogy most egy új színben menjen neki?
Volt egy ezzel összefüggő nyilatkozatom, tettem egy apró kísérletet arra, hogy felhívjam a figyelmet, hogy a pártalapítás szabadsága Magyarországon egy olyan jog, amiért azért sokan harcoltak, és egy olyan jog, amit nem érdemes rögtön azzal kétségbe vonnunk, hogy úgyis csak nyerészkedni akar mindenki. Talán ezt a nyilatkozatot félreértették, vagy félreértelmezték. Én nem a kamuzásnak, vagy nem a bizniszpártoknak kértem, hogy adjunk tiszteletet, hanem a kispártoknak. Ugye minden nagy párt kicsiben kezdte, de az való igaz, hogy nem minden párt mögött lehet programot látni, küldött gyűléseket, közgyűléseket, valóságban működő szerveket. De mondom még egyszer, nem vagyunk pártrendőrség vagy pártbíróság, semmi sem, pedig a választási irodák. A pártokat, mint társadalmi szervezeteket a bíróság tartja nyilván. Törvényszékek a megyei, és a fővárosi törvényszékek tartják nyilván, ők vezetik a közhiteles nyilvántartást. Aki a választás kitűzéséig, január 11-ig a pártok nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, ő jogosult a választásokon elindulni. Tehát mi nem vizsgálhatjuk azt, hogy ő hány küldött gyűlést tartott tavaly, az elmúlt 4 évben hányszor hirdette meg a pártprogramját, hány tagja van. Ilyen vizsgálatot nem folytathat egyetlen választási szerv sem. Azt vizsgálhatjuk, a törvény nekünk azt engedi meg, hogy szerepel-e a törvényszéki nyilvántartásban. Ezeket az adatokat a választási irodák bekérik, mi ezt megnézzük, és persze megnézzük, hogy az az ember jelentette be a pártot, hiszen hangsúlyozni kell, hogy a választáson való részvétel még egy többletregisztrációs követelménnyel van kiegészítve, tehát az indulhat pártként, és állíthat jelöltet meg listát a választásokon, aki a választásra magát a Nemzeti Választási Bizottságnál, mint párt regisztrálja. De ebben a regisztrációban, mondom még egyszer, nem vizsgálhatjuk, hogy ő hány küldött gyűlést tartott, a kongresszusán hányan voltak, az elnök hányszor szerepelt a helyi, vagy regionális, vagy országos médiában. Azt nézhetjük, hogy szerepel a pártok nyilvántartásában jogerősen január 11-én. És létező pártról van-e szó. Már ebből a szem, tehát nyilvántartási jogértelemmel létező
van-e
pártról.
Papírja,
van-e papírja róla, hogy ő egy párt? Így van. Olyan párt, amelyik január 11-én már jogerősen meg volt jegyezve. Volt néhány párt. Az egyiket egy ismert stand-up humorista is bedobta, hogy az egyik ismerőse alapítani kíván egy pártot, amelyiknek az a neve, hogy egyikre sem. És akkor a listán meg az fog szerepelni, hogy jönnek sorba pártok, és akkor egyikre sem párt. Ő be is jelentkezett hozzánk, csak hogy 2018. január 11-én még nem volt jogerős az ő pártalapítási bejegyzése, csak később emelkedett jogerőre februárban, tehát őt nem vettük nyilvántartásba a választásokon, tehát nem lesz ilyen párt, nem lesz ilyen jelölt.
De ha jobban odafigyel, és a nyilvántartása megvan, akkor hát, lett volna a szavazólapon egyik sem párt.
Akkor egyikre sem is lehetett volna, igen. Visszatérve a kérdésre tehát, mi azt nézzük, hogy szerepel-e a nyilvántartásban, szerepel, igen, jogerősen be volt jegyezve, igen, kitöltötte a formanyomtatványt, elindulhat. Ezután következik az ajánlásgyűjtés, és az ajánlásgyűjtés után állítják az egyéni jelölteket, és az egyéni jelöltek alapján lehet országos listát állítani. Most azt lehet mondani, hogy a 4 évvel ezelőtti számokhoz képest megemelkedett az országos listaállításnak a száma, 40 pártlistát jelentettek be nálunk, de ebből csak 21 maradt állva. Hiszen a bejelentett listák mögül kiestek az egyéni jelöltek, és ugyanúgy, ahogy a szabály előírja a már regisztrált lista esetén annak törlését, ha az egyéni jelöltek száma lecsökken, ugyanígy a bejelentett lista sem válik véglegessé, elnézést, hogyha mögül az egyéni jelöltek közben kiesnek, nem veszik nyilvántartásba őket. Tehát végül is ebből a 40-ből nem lett 40 a szavazólapon. Ez nem sokkal több, mint a 4 évvel ezelőtti. Ahhoz képest, hogy a pártok nyilvántartásában 100-zal több párt szerepel. Tehát 100-zal több párt szerepel a pártok nyilvántartásában, a szavazólapon pedig 4-el vagy 5-tel több lista lesz, mint 4 éve.
Nem olyan a szabályozás ad egy természetes szűrőt.
Adott egy természetes szűrőt. Természetesen én is látom, hogy vannak olyan pártok, amelyekről én sem hallottam az elmúlt 4 évben. Van olyan, amelyikről hallottuk, és kicsi pártból indult, és már sok egyéni jelöltet állított, és országos listája van, és a képviselője, a delegátja ott ül a választási bizottságban. Szóval nem szép dolog, hogyha a riportorany visszakérdez, de mit tudnánk mi csinálni? Mit kellene néznünk ahhoz, hogy bíráljuk föl a törvényszéknek a nyilvántartó határozatát, és mondjuk azt, hogy nem, kedves törvényszék, itt van egy kicsi párt, te ezt nyilvántartásba vetted, de ennek nincs pártprogramja, ezért nem indulhat a választáson. Tehát ilyen szűrést, ilyen döntést a törvény nem enged meg. Az új szabályok, amelyek a kampánytámogatás kapcsán bevezetésre kerültek, egy szankciót helyeznek, egy visszafizetési szankciót helyeznek kilátásba. Nem elkerülve vagy nem kikerülve a kérdést, azt kell mondanom, hogy a pártoknak a kampánytámogatása az nem a mi feladatkörünket, és nem a mi hatáskörünket, sem a miénkét, sem az irodáit nem képezi. Magyar Államkincstár az, amelyik szerződést köt a pártokkal. Ezek a szerződések, ezek viszonylag szigorúak, a visszafizetési, visszakövetelési garancia van benne, és az egész kampánytámogatási rendszert a kincstár irányítja és felügyeli.
És adók módjára behajtja. És ha nem ír el egy bizonyos küszöböt.
Így, el kell érni az egyéni jelöltnek is egy szintet, és el kell érni a listának is most már egy szintet ahhoz, hogy ne kelljen visszafizetni a kampánytámogatást.
Azt is érdemes megemésztenünk a szabad politikai akaratnyilvánítás oltárán, hogy előzetesben ülő emberek, amikor jelölté válnak, akkor egy időre legalábbis kijöhetnek. Több ilyen volt ezen a választáson.
Meg még van is. Meg még van is. A képviselők mentelmi joga alapvető garanciája az országgyűlés működésének és az országgyűlés függetlenségének. A képviselő jelöltek mentelmi joga azonban egy olyan kiegészítő többlet garancia, amit tulajdonképpen az országgyűlés szabadon vezet be, vagy nem vezet be. Hiszen az országgyűlési képviselők mentelmi jogáról maga az alkotmány rendelkezik, meg korábban is, akkor régebbi alkotmány is így rendelkezett a jelöltekről. Csak az idézőjelben csak a sarkalatos törvény, az országgyűlésről szóló törvény mondja ki. Az Alkotmánybírósága tegnapi napon adott ki egy hosszú határozatot, ebben elég mélyen és komolyan elemzik a mentelmi jognak a tartalmát, a mentelmi jog és a képviselő jelölti minőségnek az összefüggéseit. Maga az Alkotmánybíróság is megállapította, hogy ez nem alapvető jog, főleg a képviselő jelöltek esetében nem alapvető jog. Az alkotmányos jogvita azért keletkezett, mert az elsőként felbukkant ügyben, amikor Ceglédi Csaba független képviselőjelölt mentelmi jogát feloldottuk, akkor a határozatban rögzítettük, hogy ez ellen nincs helye jogorvoslatnak. Mégis elment a bíróságra, a kúriához fordult, a kúria megállapította, hogy valóban nem volt helye jogorvoslatnak az MVB döntésével szemben, hiszen ilyenkor az MVB az országgyűlés helyett dönt, az országgyűlés helyébe lép, és az Alkotmánybíróság megerősítette, hogy ez így van, és ez így alkotmányos. Tehát válaszolva a kérdésre, nem törvényszerű, hogy a jelöltnek is mentelmi joga kell, hogy legyen, mégis az országgyűlési törvény ezt megengedi. Így, ha valaki számára összegyűjtik az ajánlásokat, bejelentik, és nincs eltiltva a választásoktól, tehát nincs megvonva a választó joga, hanem idézőjelben csak előzetesben ül, vagy szabadlábon védekezve folyik elne büntető eljárás, akkor a büntető eljárást fel kell függeszteni, és őt a kényszerintézkedés alól azonnal mentesíteni kell, amint a jelölté nyilvántartása jogerőssé válik. Ilyenkor, ha már a vádemelés megtörtént, akkor a bíróság, ha még vádemelés nem történt meg, akkor a legfőbb ügyész jogosult indítványozni a mentelmi jog felfüggesztését. Eddig 3 ügyben felfüggesztettük a mentelmi jogot. Egy negyedik ügyben, korábbi ülésünkön fenntartottuk a jelöltnek a mentelmi jogát. Egy 10 évvel ezelőtt indult büntető eljárás, felmentették, újraindult, átszignálták, másik bíró jár el. Tehát az újraindult eljárás is 4 éve zajlik. Nincs összefüggés a választásokkal, ezért a bizottság többsége úgy döntött, hogy ennek a jelöltnek a mentelmi jogát fenntartjuk, hiszen ha nem nyeri meg a körzetét, akkor a választás napjától ez a mentelmi joga megszűnik. Tehát Ez az országgyűlési törvényből fakadó lehetőség, aki ezzel él, és igazolt képviselő, jogerősen igazolt képviselő jelölté válik, mentesül a büntetőeljárás alól, mindaddig, amíg a mentelmi joga felfüggesztésre nem kerül. Amint mi felfüggesztjük a mentelmi jogot, az egy jogorvoslattal nem támadható döntés, onnantól fogva már nincs neki mentelmi joga, és újra ki kell állnia a büntetőeljárásnak a terheit.
Ezt tudom, hogy a bizottság nem alkotja, csak alkalmazza a jogot, de morfondíroznak azon, hogy hol volna a képviselői jelölt mentelmi szabályozásának egészséges határa, mert a másik véglet az nyilván az, amikor valaki elindul, aztán puff, bebörtözzik, vagy előzetesbe teszik, hogy ne tudjon indulni más országokban. Erre gyakorlati példák vannak.
Igen. A korábbi szabályozás, tehát a 2012 előtti szabályozás nem adta meg a teljes mentelmi jogot a jelölteknek. Ugye a mentelmi jog az két részben áll, a felelőtlenség, felelősségre vonás elleni védelem, meg a sérthetetlenség. A felelősséggel kapcsolatos védelem az azt jelenti, hogy amit mond képviselőként, és ahogy szavaz képviselőként, ezért nem vonható felelősségre. Azután sem, hogy megszűnt a képviselői megbízatása. Hosszú ideig a jelöltekre a mentelmi jognak csak ez a része terjed ki. De 2012-ben úgy döntött az országgyűlés, hogy kiszélesíti a jelölteknek a mentelmi jogát, és a sérthetetlenség, tehát a büntető eljárással szembeni védelem is megilleti őket. Ez egyébként európai országonként változik, hogy melyik és hogy illeti. Meg van példa arra is, hogy megilleti, van arra is, hogy nem illeti meg ez a fajta mentelmi jog. Ez a mentelmi jog azonban elsősorban az országgyűlés védelmét szolgálja, azt szolgálja, hogy aki már bent van, mint képviselő, vagy aki képviselő szeretne lenni, az ezt a védelmet kaphassa meg. De van egy szerv, jelen esetben az Nemzeti Választási Bizottság, ahol egyébként a versengő pártok megbízottai ülnek többségben. Ez a szerv dönthet arról, hogy a mentelmi jogot feloldja, vagy nem oldja fel. Mondom, erre is volt példa, arra is volt példa.
Január 23-án észlelte a bizottság, hogy a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság a Nemzeti Választási Bizottságnak egy korábbi, szigorúan értelmezett döntésével ellentétes határozatot hozott az úgynevezett szavazólapok applikációs lefényképezése tárgyában. De akkor azt mondták, hogy meg kell várni a hiteles magyar fordítást, és utána lesz valami döntés. Megjött?
Meg kell várnunk, hogy jogerőre emelkedjen ez a strasbourgi döntés. Nagyon érdekes egyébként, hogy több mint 10 000 magyar ügy van folyamatban Strasbourg előtt. Ebből természetesen tudom, hogy sok ezer az a bebörtönzött fogvatartottaknak az ügye, akik a fogvatartás körülményei miatt indították az emberi jogi bíróság előtti eljárást, de hát érdekes, hogy a sok ezer ügyből, amelyek között sokkal régebbiek is vannak, ezt a 2017-ben érkezettet a strasbourgi testület ilyen gyorsan eldöntötte.
Most van a választás, gondolom, akartak segíteni.
Akartak segíteni, és amit igazából én nagyon, nagyon nehezen tudok megemészteni, hogy ez a harmadik bíróság, amelyik döntött az ügyben, döntött a kúria, az alkotmánybíróság, illetve a strasbourgi bíróság is, egyik sem vizsgálta érdemben. Egyik sem vizsgálta érdemben az applikációt. Ugye mi azt mondtuk a korábbi döntésünkben, hogy az applikáció útján történő lefényképezés az nem egyszerűen csak a választópolgári akarat kifejeződése, nem tudjuk, hogy az applikáció hova ment el és milyen adatokat. És egyetlen bírói fórum nem foglalkozott azzal, hogy a személyes adatok védelmét érvényre juttatják-e az applikációk során. Tehát semmilyen informatikai vizsgálat az eljárások során nem történt. A kúria annak idején az applikációt készítő párt nyilatkozatára alapozta, hogy nem történik adat feldolgozás, és nem történik adattovábbítás. De azért tudjuk, hogy egy applikáció, amelyik egy adatbázist tölt föl, hiszen ez a szavaz érvénytelenül applikációból indult a 2016-os országos népszavazáson, tehát amelyik a mobil eszközömről elküld egy fényképet egy szerverre, ott van adatcsere.
De a választás tisztaságát, vagy az én adatvédelemhez fűződő jogomat?
Mind a kettőt. Ugye a szavazólap az nem a választópolgár tulajdona. A szavazólap az egy eszköz arra, hogy a választópolgár az akaratát kifejtse. Azt nem lehet elvinni, nem lehet kivinni a szavazókörből. Ez a bizonyos iránymutatás, amiről beszélünk, ez a 12/2014-es, és lefényképezni sem az én és a Nemzeti Választási Bizottság meggyőződése szerint. A bíróságok, köztük a strasbourgi bíróság megítélésem szerint ezt egyetlen egy alapjog oldalából közelítették meg, a szavazópolgár választójogának és vélemény nyilvánítási szabadságának az oldaláról. De egy választási rendszer az nem csak az egyéni választópolgári szabadságból áll, az egy közösségi cselekvés. Több millió ember közösen dönt egy adott ország, vagy egy vagy több adott ország sorsát érintő alapvető kérdésről, hogy kiknek, személy szerint kiknek, és politikai tábor szerint kiknek ad közhatalom gyakorlására felhatalmazást. Ennek során az országos, minden országban működő hiteles választási rendszerek mellett egy ilyen kalózrendszert kiépíteni, úgyhogy nem tudjuk, hogy a fényképpel együtt megy-e adat. Szerintem egy IP cím legalább megy a fényképpel együtt az applikáció szerverére. Nem tudjuk, hogy a szerver hol van, mert ezt senki nem vizsgálta.
De innen kezdve a szavazás nem titkos.
Innentől kezdve a szavazás nem titkos, de a szavazás titkosságát megsértik. Erre azt mondták az eljáró bíróságok, hogy a választópolgár a véleménynyilvánítás jogával akár úgy is élhet, hogy a szavazás titkosságát a saját vonatkozásában megsérti. Én úgy tudom, hogy ez a strasbourgi döntés ez még nem jogerős, de hát ahogy nem vettünk részt a magyar állam oldalán, tehát a strasbourgi eljárásban az MVB, illetve az MVI nem került bevonásra, nem kérdezték meg a mi álláspontunkat, illetve nem tudtunk támogatást adni az érveléshez, úgy azt sem tudom hivatalosan, hogy megtörtént-e már a fellebezés, hiszen az ügyet még fellebezni lehet a nagykamarához.
Egy ismereténk szerint a korábbiakhoz képest nagyon kevés pár delegáltak politikai szervezetek a választási bizottságokba. 2000-es a nagyságrend, még a 4 évvel ezelőttinél ez ilyen 40 000 volt. Ez egy tegnapi adat, de holnap jár le határidő.
Holnap jár le határidő. Ez
nagyon bele kell húzni.
Bele kell húzni, az aggodalomra adok ott. Ugye két nagyon fontos szerepe van a pártok delegáltjainak, megbízottainak. Az egyik az, hogy a pártok megbízottaiként a szavazás és a választás tisztaságát, az eredmények hitelességét saját szemükkel, saját kezükkel, saját magatartásukkal hitelesítik. Ott vannak, látják, ők számolják, ők vezetik le a szavazást tulajdonképpen, és az eredményt is, a szavazók eredményt is ők állapítják meg. Másrészt pedig a bizottságoknak egy meghatározott létszámmal kell működni, és ahhoz, hogy mozgó urnát tudjanak kivinni,
kell ember.
Így van, nagyon egyszerűen így lehet kifejezni.
Mit fognak csinálni? Hirdetést tesznek föl, vagy ez a pártok dolga?
Ez a pártok dolga, tehát a szavazatszámoló bizottságok minimális létszámát, 3, illetve 5 fős létszámát, azt a Nemzeti Választási Iroda és az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Irodák biztosítják, tehát a szavazás törvényes lefolytatását a választási rendszer garantálja, de ha nincs annyi tag, hogy mozgóurnát ki tudjanak vinni, mert a mozgóurna kivitelével a szavazókörben 3 fő alá működési létszám határa alá csökkenne, és ezért föl kellene függeszteni a szavazást, ez esetben nem fognak tudni mindenhova vagy minden napszakban mozgóurnáztatni az adott bizottságok.
A statisztika szerint 7.936.887 magyar állampolgár magyarországi lakcímmel van. Magyar állampolgár magyarországi lakcím nélkül 372.822, ez összesen 8.309.709-et ad ki. Ez lehet most olvasni a Nemzeti Választási Iroda honlapján. Honnan jönnek a levélszavazatok? Látják-e, hogy nagyjából az arányaikat?
Mivel jelentősen nagyobb a száma a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak, akik regisztráltak, ugye tudni kell, hogy ők akkor vehetnek csak részt a szavazásban, ha regisztrálnak. És ha regisztráltak is, csak országos listára szavazhatnak, egyéni választókerületi jelöltre nem szavazhatnak. Választási matematikailag tudni kell, hogy a listára adott szavazatnak a hatályosulása az gyengébb, arányában gyengébb, mint az egyéni választókerületi jelöltre adott szavazat.
De ott egy is számít.
Ott egy is számít, így van. Tehát ezek csak listás szavazatok lehetnek. Én nem ismerem a belső megosztását ennek a 370 000 fős aránynak, de ez jóval több, majdnem kétszer annyi, mint 4 évvel ezelőtt volt. Tudható, hogy Ukrajna és Szlovákia a saját állampolgárság melletti magyar állampolgárságnak a felvételi szankcionálja állampolgárság elvesztésével. Ilyen szankciós jellegű jogszabály Romániában, Szerbiában, ahol nagyobb magyar közösségekének nincs hatályban. De mielőtt csak a Kárpát-medencére gondolnánk, ilyen levélszavazatot a világon bárhol élő magyar állampolgár leadhat. Sydneyből is, Marrakeshből is, Londonból is. Ha olyan magyar állampolgárról van szó, akinek már nincs, vagy nem volt magyarországi lakcíme, tehát most nincs magyarországi lakcíme.
És regisztrált.
És érvényesen regisztrált. A legnagyobb létszámban, a legnagyobb számban Románia felől érkeznek, Erdélyből érkeznek ezek a szavazatok. Valószínűleg több szavazat fog érkezni Vajdaság felől is, de Hát ennek a pontos arányát majd akkor tudjuk, ha megszámoltuk őket.
Azt látják, hogy a külképviseleti szavazásokon milyen érdeklődés várható, mert ott több újat is nyitottak az előző választáshoz
Igen.
képest.
Látható. Nem kitérni szeretnék a válaszadás erről, csak nem vagyok hiteles a kérdésre adott válasz tekintetében, hiszen a külképviseleti szavazást az közvetlenül a Nemzeti Választási Iroda irányítja és szervezi meg, de az látható, hogy többen regisztráltak a külképviseleti névjegyzékbe. Itt nagyon fontos, hogy tehát a választójoga nem a regisztrációtól függ a külképviseleten, a konzulátuson szavazó magyar állampolgárnak, csak az, hogy ott szavazhat, hogy oda bejelentkezik, annak érdekében kell kérnie magát erre a névjegyzékre, hiszen ők magyar lakcímmel is rendelkező magyar állampolgárok, nekik van választójoguk. Idézőjelben határon túli magyaroknak, meg csak akkor van választójoga, hogyha regisztrál.
Ráadásul a külképviseleti szavazóra kettő van, így az van, itteni lakcímmel szerinti, meg a listára is lehet.
Tehát többen jelentkeztek, nyilván a végső számok akkor alakulnak ki, hogyha ez a jelentkezés majd március végén lezárul, és akkor látja majd a Nemzeti Választási Iroda, hogy milyen intézkedéseket kell tenni, hát vannak erre technikai megoldások, tehát a nagyobb létszámú szavazás, azt hiszem az angliai Manchesterben ott ugye szétbontották a névjegyzéket, vagy több névjegyzéket hitelesítettek, hogy egyszerre több fronton tudjanak bejelentkezni a megérkező választópolgárok.
15 és 18 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára 5 feladatot határoztak meg. 17 van. Hol tartanak? A kampusz a legfontosabb?
Egy egyetemen mindig az oktatás a legfontosabb. Tehát ez egy oktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, mindent ebből vezetünk le. Tehát az alapfokú alapképzések, mesterszintű képzések, doktori képzések állnak minden egyetem működésnek a középpontjában. Ennek érdekében folytatnak tudományos kutatásokat, és a kutatások eredményeit építik be az oktatásba. Egyrészt, másrészt pedig az oktatási területek érdekében kell, hogy kutassanak. És az oktatás magas szintű, az adott szakhoz illeszkedő magas szintű biztosítása érdekében van szüksége létesítményekre, van szüksége műszaki, fizikai és digitális infrastruktúrára minden intézménynek. Ennek az infrastruktúrának a megteremtése a mi egyetemünk esetében hosszú évek óta folyamatosan zajlik. Ennek egyik oka az, a jogelődi intézmények nagyon rossz körülmények, mostanában körülmények között működtek, sokkal rosszabb körülmények között, mint más intézmények, de azt örömmel látom az országban, bárhova megyek, intézményekbe, egyetemekre, vidéki városok vagy Budapesten, mindenhol épülnek, gyarapodnak, fejlődnek magyar egyetemek és főiskolák. Tehát rossz állapotban lévő épületeket, építményeket és egy széttagolt szerkezetet örököltünk. Ezért az elmúlt években zajló beruházás lényege az volt, hogy a lehető legtöbb, az NK lehető legtöbb kara intézete egy kampuszra, egy közös telepre kerüljön. Ez a Ludovika kampusz, tehát az Üllői út, Orci út, Diószegi Sámuel utca és a Korányi utca által határolt terület, ez az egykori Honvéd Ludovika Akadémiának a területe, tehát a lehető legtöbb kar ide kerüljön, és a szükséges új épületek megépüljenek. Ennek az első üteme közeledik most a végéhez, amikor befejezésre kerül az egyetemi sportközpont, befejezésre kerül, már használunk is kollégiumot, új speciális rendészeti oktatási épületet, nagy oktatási épületet, és hát örömmel mondhatom, örömmel jelenthetem a hallgatóknak, hogy az Orci Parknak a szinte teljes körű felújítása is meg fog történni. Egy gyönyörű parkot tudunk a budapesti polgárok számára átadni, hiszen a park nyitott lesz, annak ellenére, hogy az intézményünk egy része zárt képzéseket folytat, de maga a park egyetemi parkként egyben közpark is lesz, tehát az napkeltétől napszállatig, sőt, még estig is nyitva lesz a polgárok számára.
Közgazdálkodás és közpolitika, államtudományi mesterszak és pilótaképzés. Ezek vannak az új képzések között. Ezekkel kész a NKE portfóliója, vagy sosincs kész?
Sosincs kész. De nem csak az NKE portfóliója, hanem minden magyar vagy nem magyar egyetem portfóliója állandó mozgásban van, amelyben vannak meghatározó állandó elemek, húzó képzések, és vannak fejlesztés alatt álló, vagy éppen frissen fejlesztett képzések. A közgazdálkodás és közpolitika mesterszak egy gazdaságtudományi, tehát közgazdasági mesterszak. Ennek a minden képzésünknek az elindítását egyébként az egyetem fenntartói testülete, a fenntartói testületét alakító a testületet alkotó miniszterek, minisztériumok felvetései, humán erőforrás igénye generálja, határozza meg. miközben az egyetemnek is sok fejlesztési ötlete, javaslata van, de ezeket ugye nem partalanul öntjük rá a magyar felsőoktatás világára, hanem olyan képzéseket indítunk, amire a megrendelő szerveknek alapvetően igénye van. Igénye volt egy közgazdasági mesterképzés elindítására, a magyar közigazgatásnak jelezték, az igényt kidolgoztuk, akkreditáltattuk, és ez elegendő jelentkező esetén ez indulni fog. Az államtudományi mesterszak egy hosszú, egyetemünk esetében egy 3 éves fejlesztési folyamat eredményeképpen indult el. Ezzel egy régi magyar hagyományt újítottunk föl, teljesen új formában és teljesen új tartalommal. Ugye hagyományosan Magyarországon külön doktorátus lehetett szerezni jogból és államtudományból.
Aztán lett állam és jogtudomány.
Ezt ugye összevonták a második világháború után, noha erre már korábban is voltak példák. Én magam is ilyen végzettséget szereztem még a 90-es évek elején a szegedi, akkor még József Attila Tudományegyetemen. Majd az államtudomány a jogász képzésben fokozatosan vagy folyamatosan háttérbe szorult, végül a végzettségből is kikerült, végzettség nevéből is kikerült, és csak jogtudományi végzettségként futott tovább ez. Ezt a háttérbe szorult vagy kikerülő államtudományt, ezt egy új képzés formájában tárja most az érdeklődők elé az egyetem, és hát nagyon fontos, azt mindig el szoktam mondani, hogy minden képzésnek van egy neve, de a név soha nem jelenti a teljes tartalmat. Tehát az államtudományi doktori képzés, vagy államtudományi mesterszak természetesen sok államtudományi ismeretet tartalmaz, rengeteg jogi, jogtudományi ismeretet, gazdasági, pszichológiai, adott esetben rendszerelméleti, vagy nemzetközi és európai ismeret is van ebben a képzésben. Tehát minden képzés egy keverék, egy mixtúra. Amikor azt mondjuk, hogy valaki orvosként végez, akkor nem csak orvostudományt tanul, hanem tanul gazdaságtudományt, tanul fizikát, nyilván biológiát, biokémiát, stb. Sok mindent tanul, ami kell neki ahhoz, hogy ő orvos legyen, de nem csak orvostudományt tanul. Egy jogász sem csak jogtudományi tárgyakat sajátít el.
De ez államtudósok lesznek a végén?
Államtudományi doktorok.
Államtudományi doktorok. Államtudományi... Tehát nem jogász doktorok lesznek, hanem államtudományi doktorok.
Ez egy önálló doktori címet kapott ez a képzés. Ennek durván az első harmadában járunk ennek a képzésnek, szerezzük a tapasztalatokat. Ezeket visszaforgatjuk a képzésbe, és hát még egyébként a szaknak a teljes körű idézőben beszabályozása nem történt meg a magyar közszolgálatban, tehát ma még a diplomák között, a végzettségek között egyenrangú ez a képzés, és tudom, hogy sokan gondolnak arra, hogy egyetemünk ebből a szempontból milyen kivételezett helyzetben van, de hadd emlékeztessek mindenkit, hogy a minisztériumokban és a központi közigazgatási szerveknél, valamint a területi közigazgatási szerveknél dolgozók kis aránya rendelkezik NKI diplomával, alig 10%-a.
De az időközben halad, és egyre több fog nyilván.
Ez a százalék, ez körülbelül ugyanannyi, hiszen a magyar közigazgatás nyitott. Tehát bármilyen diplomával be lehet lépni. A mi diplomáink olyanok, amelyek kifejezetten ebből a célból lettek kifejlesztve. Tehát kifejezetten közszolgálati, közigazgatási, kormánytisztviselői, állami tisztviselői karrierre készítenek föl. Erre van kitalálva. Más diplomákkal is be lehet lépni, így kifejezetten jogi, közgazdasági, mérnök diplomával többen dolgoznak a központi közigazgatásban, mint NKS végzettséggel. Tehát ez egy felülreprezentáltságot egyáltalán nem mutat. De mivel a mi képzéseink úgy vannak kialakítva, hogy bele van építve a közigazgatási alapvizsgának, illetve a szakvizsgának jelentős anyaga, aki nálunk végez, az a közigazgatási vizsgák egy részét nem kell, hogy letegye, mert benne van a diploma mögötti tudásban.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Választási Rektora és a Nemzeti Választási Bizottság elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Erdei Tamás szerkesztő kollégáim és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.